reggeli személy.
Hegedűs Dániel van velünk, a German Marshall Fund regionális igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát van miről beszélnünk, kezdjük a csúccsal.
Kezdjük a csúccsal.
A csúcs az két oldalú ebben a pillanatban, tehát ugye van egy ország, az Egyesült Államok, amelyek nem hadviselő fél ebben a tekintetben. Van egy másik, amelyik az agresszor, ezek ketten fognak tárgyalni Magyarországon, Budapesten, és nem lesz ott az Uniótól senki, és nem lesz ott Ukrajna. Habár Zelenszky ugye bejelentkezett, hogy oké, hát nem nagyon kedveli Budapestet, nincs is nagyon miért kedvelnie, de hajlandó eljönni. Van erre fogadás, hogy beveszik?
Én nem nagyon látnék erre nyitottságot egyébként, sem feltétlenül a magyar kormány fő részéről, sem pedig egyébként az orosz vezetés részéről, aki eddig még azért mindig elzárkózott az ilyen jellegű tárgyalások elől, illetve amikor jelezték az erre való részleges hajlandóságukat, az mindig egy ilyen több lépcsős folyamat keretében volt elképzelve, tehát végigjárva gyakorlatilag a diplomáciának a különböző létrafokait, úgyhogy úgy gondolom, hogy amíg nem fogunk látni egyébként egy orosz-ukrán külügyminiszteri találkozót, addig nem feltétlenül bizakodnék egy Putyin-Zelenszky találkozóban. Ez nyilván egy nagyon hosszú történet, és szerintem érdemes szétválasztani egyébként a magyar dimenzióját, az Európai Uniós dimenziójától, ami szerintem legalább annyira fajsúlyos. Önmagában nem feltétlenül a csúcs találkozó szerintem a probléma. Tehát az eddig is látható volt, hogy Donald Trump kifejezetten jelentős erőforrásokat investál abba, hogy személyesen tudjon beszélni az orosz elnökkel, hanem az, hogy ez egy Európai Uniós, illetve Európai NATO tagállamnak a területén és Magyarországnak a területén történik. Ez gyakorlatilag teljesen egyértelműen mutatja, hogy milyen mértékben hajlandó egyébként az Egyesült Államok csúnya szóval és idézőjelben, de megtaposni egyébként az európai partnereit, és egy olyan diplomáciai helyzetet teremteni, ami teljesen egyértelműen azt az üzenetet hordozza, hogy igazából az Európai Unió szabályai lényegtelenek, bármikor figyelmen kívül hagyhatók, és ez teljesen egyértelműen egy az uniót gyengítő, az ő nemzetközi reputációját aláásó diplomáciai manőver.
Rácz András írja, azt a Facebookon, hogy természetesen Magyarországnak nem kell engedélyt kérnie mondjuk az Európai Uniótól, hogy egy ilyen csúcsot megrendezzen, de illik kapcsolatba lépni a szövetségesekkel, tájékoztatni őket. Ez sem történt meg.
Ez így van, a rendelkezésre álló információk alapján nem volt koordináció a magyar kormány és az európai partnerek között. Itt megint mondhatnánk azt, hogy ez nyilvánvalóan aláássa mondjuk a bizalmat a magyar kormány és az uniós partnerek között, de nyilván szerintem ez egy olyan mondat, amit már nagyon nehéz mosolygás nélkül végigülni. Tehát, hogy ez egy újabb szög volt abban a koporsóban, ami mondjuk az Orbán kormánynak és az európai partnereknek bármifajta bizalmi alapú kapcsolatát hordozza magában. Ami szerintem ennél súlyosabb, és ezt a kérdést egyébként szintén azért most már tárgyalja részletesen a nemzetközi sajtó, hogy hogyan fog Vlagyimir Putyin ide repülni. És itt nem is a jogi része a lényeges. Ugye tudjuk, hogy érvényben vannak uniós szankciók, effektíve orosz repülőgépek nem repülhetnek európai légtérben, és érvényben van egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az elfogató parancsa is Vlagyimir Putyinnal szemben. Megjegyzem, annak ellenére, hogy ugye Magyarország májusban jelezte a visszavonulását a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, formálisan jövő júniusig, június elejéig egyébként tagok vagyunk, és ugyanúgy kötnének a kötelezettségek, de nyilván láttuk már, hogy Benjamin Netanyahu esetében is a kormány teljesen figyelmen kívül hagyta ezt a jogi helyzetet. Nyilván van jogi megoldás, bármely állam egyedi döntés alapján eltérhet az uniós szabályoknak az alkalmazásától. A probléma az, hogy erre milyen formában kerül sor. Effektíve a magyar kormány létrehozott egy helyzetet, ahol amerikai nyomásra egy vagy több más uniós és NATO tagállamnak rendelkezésre kell bocsájtani a légterét az orosz elnök számára. És ez számos országban egyébként komoly belpolitikai zavart vagy komplikációkat is okozhat. Nyilván senki nem szeretné magára vállalni azt, hogy Donald Trump újra mutogasson rá, hogy ők azok, akik aktívan akadályozzák a békeerőfeszítéseit, ez nyilván egy nagyon kellemetlen diplomáciai és politikai helyzet lenne, de itt egyszerűen azt látjuk, hogy Orbán Viktor random ráborította az asztalt a környező országokra. Nem gondolom azt, hogy mondjuk Lengyelországon keresztül próbál majd berepülni Putyin, de az, hogy Bulgária vagy Görögország légterén keresztül lépnek be Szerbiába, vagy mondjuk Szlovéniát vagy Horvátországot akarja átrepülni, itt azt gondolom, hogy számos kormány van, aki egy kicsit felhúzta a szemöldökét erre a lehetőségre, és kifejezetten nem örül ezeknek a fejleményeknek.
Próbáljunk meg összerakni forgatókönyveket, hogy mi várható Budapesten. Nagyon nehéz a elemzők dolga, Benderzeszki Anton volt itt a ma reggeli műsorban, és mondta, hogy hát lehet beszélni arról, hogy mi várható Budapesten, de hát azt se tudjuk, hogy mi történt Alaszkában. Mert hogy az amerikaiak bizonyos számukra negatív tapasztalat után, hogy mi minden szivárgott ki a sajtóba, igyekeznek a részvevőkörét, amerikai részvevőkörét mindinkább szűkíteni, és például Witkoff, amikor legutóbb elment Moszkvába tárgyalni, nem vitt el az amerikai tolmácsát, mert attól tartott, hogy az majd szivárognak tartni fog, hiszen ő csak egy időleges munkaadója neki, és nem uralja mondjuk őt. Ennek következtében hát jó részt tájékozatlanok vagyunk, illetve kiszivárognak néha olyan dolgok, hogy Alaszkában azért megtörtént, hogy Trump lemondta az ebédet, tehát hogy voltak feszültségek. Vagy az ukrán elnök washingtoni tárgyalásai most legutóbb, nagyon feszült volt a hangulat, csak éppen nem kiabáltak egymással. Hogy ez miféle hír vagy információ, nem tudom. Ilyenek jönnek.
Igen, én kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy valóban mondjuk a résztvevőknek a testbeszédéből kell-e te a levél olvasással leszűrni következtetéseket, amikor feketén-fehéren előttünk van, hogy napok alatt milyen 180 fokos fordulatokat jár be az amerikai külpolitika, és mekkora oszcilláció látható az amerikai álláspontokban. Nem a tárgyalóasztalnál, hanem effektíve a sajtótájékoztatókon. Múlt hét péntekig az amerikai álláspont az utóbbi két hétben, és ezt meg egyébként ironikusan húznám alá, az volt, hogy Ukrajna akár vissza is szerezheti a területeit, és az Egyesült Államok Tomahawk cirkáló rakéták, vagyis mélységi támadásra alkalmas támadó fegyvereknek az átadását fontolgatja. Erről az irányvonalról egy darab telefonhívás Vlagyimir Putyinnal letérítette az amerikai elnököt, és nem tudjuk, hogy mi volt Alaszkában, nyilván nem tudjuk mélységében, hogy mi volt a washingtoni tárgyalásokon pénteken, de azt tudjuk, hogy ami elhangzott, az volt, hogy a Donald Trump, illetve az amerikai tárgyalódelegáció a Donbass átadása és más területi koncessziók irányába nyomta Ukrajnát. Vagyis ott vagyunk, ahol hónapokkal ezelőtt voltunk, ahonnan volt egy kis pozitív irányú letérő, és ebből a szempontból igazából szerintem egy picit érdemes strukturálisan gondolkodni. Tehát az amerikai adminisztrációnak jelenleg szerintem a stratégiai érdeke az, hogy próbáljuk meg záros időn belül lezárni ezt a történetet, komolyabb arcvesztés nélkül kijönni belőle, ha lehet, próbáljuk meg egy nagy PR hadműveletre használni, ami mondjuk, ha idén nem is sikerül, de mondjuk jövőre elhozhatja a Nobel békedíjat Donald Trump számára, és utána hagyjuk ennek az egésznek a nem csak anyagi és pénzügyi, de ténylegesen biztonságpolitikai költségeit is az európaiakra. Mi, csúnya magyar szóval, letárgyaljuk, és utána ők majd elviszik egyébként a terheket és a balhét. Egy Trump-Putyin találkozón senki nem képviseli az európai érdeket, beleértve egyébként Ukrajnának az érdekeit is. Én azt gondolom, hogy fel tudunk vázolni forgatókönyveket. Az, hogy egy Trump-Putyin találkozóból egy bármilyen olyan békerendezés jöjjön ki, ami nem okoz nagyon komoly fejfájást Kijevben vagy az Európai Unió számára, ezt én nem látom egy reális forgatókönyvnek. Mert nincs olyan aktor annál a tárgyalóasztalnál, aki ebbe az irányba tárgyalna.
Hát gyakorlatilag akkor ön azoknak a táborát gyarapítja, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ez lesz a Ukrajna számára, Budapest lesz mondjuk a Versailles kastély, ahol a első világháború utáni béketerveket szövegették?
Én nem tartom magam történésznek, de van egy ilyen feliratot viselő diplomám, és igen, azt gondolom, hogy van egy olyan strukturális hasonlóság, hogy a központi hatalmak sem ültek ott egyébként a versailles-i béketárgyalások során. És tudjuk, hogy ez így egy mennyire strukturálisan jól sikerült és tartós békerendezés volt. Nem vagyok egyébként feltétlenül ennyire pesszimista. Ha visszalépünk egy picit oda, hogy milyen forgatókönyveket látunk, akkor nagyon nagy esély van egy Alaszka forgatókönyvre, nevezetesen, hogy találkozunk.
Semmire.
Lesz valami megbeszélés, és igen, komolyabb eredmények nélkül fogják elhagyni a Liszt-Ferenc repülőteret. Én úgy gondolom, hogy ez egyik legpozitívabb forgatókönyv, és szerintem magyar patriótaként is. Tehát magyar patriótaként szerintem érdemes annak szorítanunk, hogy ez a találkozó nem történik meg, ha pedig megtörténik, akkor eredménytelenül zárul. Ezen túlmenően valóban egy sokkal sötétebb forgatókönyv az, és azt gondolom, hogy itt van az a pont, ahol egy kicsit megnézhetjük a magyar dimenzióját egyébként ennek a diplomáciai manővernek Orbán Viktor részéről, hogy mi a magyar nemzeti érdek abban, hogy egy szomszédos ország valóban úgy fog tekinteni Budapestre, mint ahogy mi tekintünk Trianonra. Nem feltétlenül azért, mert itt fognak aláírni bármifajta végső akkordot, de mert mondjuk itt született meg egy olyan politikai megállapodás Donald Trump és Vladimir Putin között, amiből nagyon nehéz volt visszalépni. Azt látjuk, hogy az európai álláspont jelenleg az, hogy bármilyen olyan diplomáciai rendezés, ami Trump részéről jön, és amit az ukránok nem elleneznek aktívan, az Európa számára elfogadható. Nyilván azt is tudjuk, hogy Amerika hatalmas nyomás gyakorló képességgel rendelkezik Ukrajna fölött. Tehát láttuk azt márciusban, hogy a titkosszolgálati információknak az átadásának a felfüggesztése, az gyakorlatilag milyen hatással járt a csatatéren, és mit követelt emberéletekben. Az ukránok tudják, hogyha az amerikaiak azzal fenyegetik őket, hogy elvágnak újra mindent, akkor az egy nagyon nehezen tartható helyzet, és egy olyan szituáció, amit az európaiak sem tudnak kezelni. Szóval visszatérve a magyar vonalra, mi nekünk az érdekünk abban, hogy a legnagyobb szomszédunk évtizedekre úgy tekintsen egyébként Magyarországra, Budapestre, mint az ő egyik legjelentősebb újkori történelmi szerencsétlenségüknek a helyszínére. És mindezt azért, hogy Orbán Viktor a választási kampányban a külpolitikára tudja fókuszálni a közbeszédet, ne legyen olyan mobilizáló ereje a belpolitikai témáknak, korrupció, egészségügy, oktatás helyzetének, amivel igazából a Tisza tud meggyőzően pontokat szerezni a magyar társadalomban. Kell nekünk egy ilyen több évtizedes történelmi teher azért, hogy a Fidesz mondjuk 1,5%-kal jobb eredményt érhessen el a jövő áprilisi választásokon?
Kérdése költői. Igen. Föltenném majd ezt a kérdést, hogy mit gondol arról, hogy valóban sikerül ezt a fókuszt áthelyezni. És megint olyasmivel hozakodnék elő, amire azt lehet mondani, hogy de hát ez túlságosan racionális. Mert én azt hoznám föl, menjünk, vágjunk ebbe bele, ha már itt tartunk. Szóval az ellenzék valami ilyesmivel próbálkozik, és szerintem teljesen logikusan, hogy azt mondja, hogy oké, Budapest csúcs, ez egy külpolitikai siker Orbán számára, ezt el kell fogadni. Így van. Mindig is ezt akarta, vagy többek között ezt akarta. Na de mi lesz olcsóbb ettől a boltokban? Hát semmi. Vajon ezek után kapunk-e időpontot a magyar egészségügyben? Mondjuk decemberre. Nem biztos. A magyar gazdaság megéled-e? Lesz-e valami startja ennek az egésznek? Hát nem gondolnám. De közben az ember arra is gondol, hogy Orbán be tudja vezetni ezzel az egész történettel, hogy tulajdonképpen elértünk a béke egy olyan fázisába, tök mindegy, hogy mi történik a kettőjük között, hiszen a Fidesz propaganda. Nem érdekli a valóság. Hogy itt most az energiaárak majd visszaállnak a normális méretre, hogy az amerikai befektetők végén nagy számba jönnek majd Magyarországra, mert megszűnik a háborús állapot a határaink mentén. Tehát minden, amit eddig szenvedtünk, kedves magyar népem, az megszűnik. És miattunk szűnik meg, mert mi vagyunk a béke nagykövetei. Jól felmondtam a leckét? Tökéletes neres logika, nem?
Igen, igazából én feltenném azt a kérdést, lényegtelen egy apróság is, annak kibonthatjuk a nagyobb képet, hogy miért lennének egy békerendezéstől olcsóbbak az energiaárak. Egyáltalán, tehát ha csak effektíven nem lesz egy külön paragrafusa bármifajta ukrán-orosz tűzszüneti megállapodásnak. Nem gondolom, hogy itt egyébként egy béke megállapodásról beszélhetnénk az elkövetkezendő években. Ha nem lesz egy külön paragrafusa a tűzszüneti megállapodásnak, hogy az ukrán fél vállalja a kőolaj és földgáz tranzitnak a szállítását Magyarországra, és Magyarország pedig vagy hajlandó teljes egészében figyelmen kívül hagyni az összes létező uniós politikai döntést és jogi normát ezen a fronton, ami egyébként az orosz energiáról való leválást fogalmazza meg hosszú távon, és valószínűleg ez változatlan marad egyébként egy tűzszüneti megállapodás esetén is. Tehát, hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, és szerintem nem fognak, akkor nem látom, hogy miért csökkennének az energiaárak még egy az orbáni propagandán kívüli való világban. Én nem vagyok kampányszakértő, viszont azt gondolom, hogy legalábbis a Tiszának ez a választása, hogy megpróbálja visszavinni a fókuszt a belpolitikai térre, ez racionális. Racionális teljes egészében a belpolitikai mezőben és a kampánylogika szempontjából, hiszen tudják, hogy azzal nem fognak újabb szavazókat egyébként megszólítani, hogyha kibontják azt, amit én megpróbáltam az előbb, hogy igazából a magyar nemzeti érdek szempontjából ez egy mennyire káros lépés, bár egyébként ennek ellenére lehetnének olyan szereplők, akik ezt felvállalják. De egyébként az ő nézőpontjukból ez egy logikus lépés külpolitikailag is. Tehát Magyar Péter valószínűleg számol azzal a forgatókönyvvel, sőt, őszintén ezzel a forgatókönyvvel szeretne számolni, hogy neki, mint jövendő magyar miniszterelnökként azért valamit még kell kezdeni a transzatlanti kapcsolatokkal, és vélhetően egy nagyon rossz indítás lenne, hogy ő volt az ellenzéki vezető, aki telitorokból kampányolt Donald Trumpnak a budapesti csúcs találkozójával szemben. Tehát, hogy is mondjam, amerikai elnökök általában úgy gondolják, hogyha ők valahol tárgyalni akarnak, ott valahol tárgyalni fognak, és ebbe a képben nem illeszkedne mondjuk egy ilyen ellenzéki fellépés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a Tiszán kívüli ellenzéki szereplők pontosan azért, mert rajtuk nincs ilyen teher, hogy kormányozni fognak mondjuk 2026 áprilisa után, igenis mobilizálhatnák egyébként a budapesti ellenzéki társadalomnak azt a részét, aki mondjuk hajlandó lenne tüntetni Vlagyimir Putyinnak a budapesti jelenlétével szemben, akár előzetesen is, és ezáltal lehetne egyébként az amerikaiak költséghaszon kalkulációit is valamennyire befolyásolni. Nyilván Donald Trump egy nagyon harmonikus csúcs találkozót szeretne, amiben nem feltétlenül illeszkedik be az amerikai nagykövetség vagy más helyszínek előtti tüntetéseknek a képei. Érdemes lenne megmutatni, mint ahogy egyébként abban az országban is, ami fölött vélhetően át fog repülni Vlagyimir Putyin, hogy az európai társadalmak nem szeretik, hogyha Washingtonból és Moszkvából intézik el azt, hogy mi fog az ő területükön vagy légterükben történni. Ezek szerintem racionális lépések lennének, nem a Tisza részéről, de mondjuk más ellenzéki vagy civil szereplőknek a részéről.
Magyarországon rendeleti kormányzás van, ugye? Rendkívüli állapot, vagy nem tudom, hogy minek hívják, ezt teljesen mindegy. Szóval kibővített jogkörei vannak a kormánynak, és ha nem akarja, hogy tüntessenek, akkor nem fognak tüntetni, mert nem hagyja. Oké, rendben van. Ott volt az a bizonyos Pride nevű fölvonulás Budapesten, meg Pécsett is, ahol egyszerűen, hogy mondjam, csak úgy viselkedtek Orbán előírásaival, mint ahogy Orbán viselkedik az Európai Uniós előírásokkal, figyelmen kívül hagyták. Lehet így is, akkor mi is így járunk el. De nem tudom, itt most nagyon, nagyon keményen meg fogja szervezni itt az életet erre a csúcsra. Ettől tartok.
Ez vélhetően így van. Láttunk már illegális tüntetés Budapesten Xi Jinping látogatáskor, tehát azt gondolom, hogy ez igazából tényleg csak a tüntetni kívánó magyar állampolgárok elszántságától és eltökéltségétől függ, hogy ők megtalálják-e annak a módját, hogy kifejezzék-e a tiltakozásukat. Ez nyilván egyéni, illetve megfelelő szervezeti keretekben lévő csoportdöntéseken múlik. Én annyit akartam mondani, hogy szerintem ami itt történik abban az esetben, hogyha ez a csúcs találkozó létrejön, ez alapvetően nagyon komoly veszélyeket hordoz a magyar nemzeti érdekre. Itt nagyon szépen elválik az, amiről már egyébként többször beszélgettünk a múltban, hogy igen, ez valóban egy diplomáciai siker az Orbán rezsim számára, ami nagyon komoly veszélyeket rejt magában az ország számára. Az Orbán rezsim nem képviseli a magyar nemzeti érdeket, egyértelműen nem ebben a kérdésben. És az, hogy mondjuk magyar állampolgárok kifejezik-e a tiltakozásukat ezzel szemben, az az ő döntésük.
Van még megjegyzése arra vonatkozólag, hogy mennyire lehet sikerülni ennek a fókusznak az áthelyezésre?
Ehhez közvéleménykutatónak kellene lenni, aki most így viszonylag sűrűn méri a magyar társadalomnak a hangulatát ebből a szempontból. Azt eddig is láttuk, hogy Orbán Viktor számára egy nagyon komoly belpolitikai erőforrás az, és ezt tényszerűen el kell ismerni, hogy a magyar kormány az ország objektív erőforrásai feletti súllyal és befolyással bír a nemzetközi politikában. És ez egy olyan tényező, ami nyilván vonzóvá teszi több magyar állampolgár számára Orbán Viktort, a Fidesznek a saját táborán belül, és szerintem egyébként a bizonytalanok körében is. Tehát, hogy elnézést, ez nem lesz túl szakmai, de sokak szemében ez egy tökös magyar miniszterelnöknek a képét mutatja, aki igenis oda tud csapni az asztalra, vagy Ludas Matyiként túljár egyébként a labanc töbrögiknek az eszén. Az, hogy ez egyébként most milyen viszonyban áll a valósággal, vagy sem, ezt nem érdemes virtatni. És e tekintetben igen, azt gondolom, hogy amíg az elmúlt hetek és hónapok folyamatosan gyakorlatilag a Fidesz kormányzásnak a válságairól szóltak, a második pedofil botrány alatt szenvedett a kormány 2025 során, ha most mindannyian a csúcs találkozóról beszélünk, mint itt mi most ketten, akkor vélehetően egyébként igen, ez az orbáni kommunikációs manőver a fókuszát helyezésével részben sikeres volt.
Vegyük azt a forgatókönyvet, hogy amiről ön már beszélt, hogy esetleg elképzelhető, hogy miközben Ukrajna nélkül Ukrajna kárára születik egy megegyezés, ezt követően az Egyesült Államok kivonul ebből a történetből, és azt mondja, hogy fogalmazott, hogy vigye el a balhét az Unió.
A költségeket.
Költségeket, igen. És a balhét, igen. Azért azt mondta. Szóval ez meg az a kérdés társul, hogy milyen állapotban van az az Unió, amelynek a két legerősebb országa, hát az egyik súlyos politikai válságban és adósságválságban fetreng, ez Franciaország, gyakorlatilag egy irányítatlan hajóként tébolyog valahogy a francia vizeken. Németország meg hát gazdaságilag nagyon vacakul áll. Egyelőre nem sikerült berúgni a motort az új kancellárnak, és nem is nagyon magas a támogatottsága. Miközben Ukrajna továbbra is nyeli a pénzt. Ha komolyan veszi Európa magát, akkor fizetni kell. De hát miből? És hát milyen támogatás veszednek emögött a politika mögött Európában?
Igen, ez egy nagyon komplex kérdés. Igyekszem egyes szálait megválaszolni. Egyrészt én nem tartozom azok közé, akik úgy gondolják, hogy a német-francia tandemnek az erős működése az elengedhetetlen egy hatékony Európai Unióhoz. A német-francia tandemnek a gyengélkedése az gyakorlatilag megnyitja az utat és a lehetőséget több kisebb, közepes méretű állam számára, hogy a saját prioritásait és céljait hatékonyabban tudja érvényesíteni az uniós döntéshozatalban. És igazából ez már szerintem az elmúlt egy-két évben is így volt. Látjuk, hogy a keleti szárnynak, a NATO keleti szárnyának a tagállamai, Lengyelország, a baltiak, a skandináv országok sokkal jelentősebb és őszintén pozitív befolyással tudtak bírni az uniós döntéshozatalra. Ennek nagy szerepe volt abban, hogy egyébként az unió legalább azt letette az asztalra Ukrajna támogatása tekintetében, amit letett az elmúlt 3,5 évben. Ami valóban sokkal aggasztóbb, és ez nem csak egy német-francia probléma, az egyrészt az uniós tagállamok gazdaságainak a növekedési válsága, másrészt pedig valóban a közféra, illetve az állami eladósodottság fenntarthatatlansága számos tagállamban, és e tekintetben egyrészt Franciaország valóban abszolút a kiemelt helyzetben van. Másrészt azt látjuk, hogy Németország gyakorlatilag egy 5-6 éves időtávlatban majdnem 20%-kal emeli a GDP arányos eladósodottságát, 61-2%-ról majdnem 80%-ra, ami egyébként Németország tekintetében is felvet a jövőben hasonló kihívásokat, tehát hogy nem csak a növekedéssel lesznek gondok, hanem igazából az adósságszolgálattal is. Itt két nagyon apró megjegyzés, az egyik, hogy aki ezt úgy értelmezi, hogy ez az Európai Uniónak a válsága abban az értelemben, hogy ez az uniós intézmények miatt van, az nagyon téved. Itt alapvetően mi nemzeti politikai és gazdaságpolitikai válságokat látunk, ez különösen igaz Franciaország esetében, de részben igaz egyébként Németország esetében is, ez a annak a német gazdasági modellnek, ipari fókuszú, ipari termelés fókuszú és export fókuszú német gazdasági modellnek a válsága, amit az elmúlt 15-20 évben, mondjuk 2005 óta ismertünk. Azt látjuk egyébként, hogy Hollandia is, Finnország is, akiket korábban fukarországokként ismertünk, nagyon jelentősen emelték a GDP arányos eladósodottságukat. Viszont az, hogy ez nemzeti politikákkal egyébként orvosolható, arra legjobb példa Olaszország. Mi az utóbbi években stabilizálni tudta egyébként a költségvetési hiányát, el tudta kezdeni leépíteni az adósságállományát. Tehát most Franciaország, és ilyen nem nagyon volt az utóbbi évtizedekben, fiskálisan egyértelműen rosszabb helyzetben van, mint Olaszország és Róma. Emellett azt gondolom, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatásoknak a folytatása nem fenntarthatatlan, csak amit Európa nyújtani tud, az nem elég. És itt azt látjuk, hogy igazából versengő prioritások vannak, pénzügyi és fiskális értelemben is. Van három olyan prioritás, amiből egyet sem hagyhat figyelmen kívül egyébként egy európai politikai elit, de teljesíthetetlenek együtt. Az egyik az európai védelmi képességeknek a növelése, Európa felkészítése egy olyan konfliktusra, hogy olyan képességekkel bírjon, aminek a léte gyakorlatilag ezt a konfliktust elkerülhetővé teszi. Egy erős Európa lesz képes egyébként elrettenteni bármifajta agressziót, különösen Oroszország részéről, nem pedig egy gyenge és békenyelvezetbe burkolózó Európa. Ezzel párhuzamosan fenn kellene tartani Ukrajnának a védelmi képességét, mert továbbra is egyébként a legjobb eszköz az orosz agresszió lekötésére az Ukrajna. Tehát, hogyha dönteni kellene arról, hogy egy befektetett euróval hol lehet egyébként a legjobban fellépni Oroszországgal szemben, akkor az Ukrajna. És harmadrészt ott van, amit ön is említett, és szerintem kiemelten fontos, és különösen védelmi szakértők szeretik elfelejteni ezt a dimenziót, hogyha nem sikerül fenntartani az európai társadalmi és politikai modellnek a gazdasági és jóléti legitimációját, újraelosztási rendszeren keresztül, stb., akkor az európai társadalmak nem fogják támogatni az első két célkitűzést, és effektíve akkor ugyanúgy elvesztünk, mint hogyha nem támogattuk volna Ukrajnát, vagy nem fektettünk volna a saját védelmi képességeinkbe.
Szóval három drága cél.
Van három drága cél, és azt is látni kell, hogy e tekintetben orosz barátaink nagyon aktívan befolyásolják egyébként az európai politikai eliteket. Tehát a Lengyelország, Dánia feletti drónberepülések, és az arra adott európai reakció a drónfalnak a projektjében. Ez pont abba az irányba tolja el az európai döntéshozást, hogy egy pánik hangulatban a saját védelmi képességeikbe fektessenek be. Ami képességek még évekig nem fognak realizálódni, ami képességek soha nem fogják tudni teljesen megvédeni az európai országokat és a társadalmakat bármifajta hatásától az orosz agressziónak, tehát mindig van egyfajta költség előnye a támadónak ebből a szempontból, viszont már most érezhetően egyébként csökkentik az Ukrajnának nyújtott támogatást, tehát lehet látni a statisztikákban, hogy egyébként a nyár közepétől, ahogy a hibrid hadviselés intenzívebbé vált, gyakorlatilag egy nagyon jelentős beomlást látunk a pénzügyi támogatásokban, szeptemberben teljesen egyértelműen, vagyis látható, hogy az oroszoknak mi az érdeke, az, hogy a saját védelmi képességeinkre költsünk, ahelyett, hogy Ukrajnát támogatnánk, aki effektíve minden nap harcol a fronton.
Ha a két legnagyobb befogadó országot nézzük, ott a közvélemény már kezd dönteni, hogy a Németországban fölmerült az, hogy a hadrafogható fiatal férfiakat vissza kell küldeni Ukrajnába, mert hát az nem megy, mondják, hogy mi fizetjük, vagy eltartjuk az ukrán államot és a haderőt, közben pedig azok az emberek, akik egyébként az állampolgárai annak az országnak, itt élnek a mi segélyünkön. Ebben morálisan van valami. Lengyelország a másik, ahol több mint 1 millió ukrán van, és most volt egy felmérés, ami azt hiszem, hogy 60 vagy 63%-a mondta az embereknek azt, hogy az ukránok eltartásának a költségei túl magasok, és ebből vissza kell venni. Ez egy nagyon komoly elmozdulás. Gondolom máshol is így van ez tulajdonképpen, hogy a közvélemény kezd besokalni. Mert azért ugye 2022 óta folyik ez a történet. És hát az európai politikusok félhetnek attól, hogy amennyiben nem szolgálják ki a tömegek akaratát, akkor tényleg jön a szélső jobb, ami egyébként már jön is.
Én nem gondolom, hogy ez a tömegek akaratának a kiszolgálása. Nem csak kampányszakértő nem vagyok, de menedékjogszakértő sem vagyok.
De végre valamiben azonos szinten látok.
De e tekintetben ez az egész lépés, ezt meg lehet úgy fogalmazni, mint hogy gyakorlatilag ez Ukrajnával való együttműködés igazságszolgáltatási és jogi kérdésekben. Hiszen ezek a férfiak effektíve ukrán jog szerint jogellenesen tartózkodnak ezeknek az Európai Uniós tagállamoknak a területén. Tehát nyilván a háború kitörésekor menedékes státusszal, védett státusszal minden Európai Uniós tagállam viszonylag nagyvonalú volt. Azt gondolom, hogy ha most ez nem menedékjog, tehát minden esetben ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem menedékjog, itt nem olyan emberekről beszélünk, akik személyükben üldöztetve lennének Ukrajnában. Azt gondolom, hogyha ezeket a státuszokat ezektől a 6 köteles ukrán férfiaktól adott esetben visszavonják, ez nem fogja azt jelenteni, hogy ők egyébként visszatérnek Ukrajnába. Tehát ebből a szempontból szerintem ne legyünk naívak, de valóban ez egy olyan lépés, ami egyrészt abba az irányba megy, amit mondjuk ezeknek a társadalmaknak az igazságérzete is követel. Másrészt pedig egy olyan lépés, ami valószínűleg nem, hogy nem elleneznének az ukrán hatóságok, hanem adott esetben még üdvözölnének is, ha nem is feltétlenül nyílt színen és a sajtóban, de zárt ajtók mögött és tárgyalások során mindenféleképpen. Úgyhogy nem hiszem, hogy kivetni valót találhatnánk egy reál politikai szempontból ebben a lépésben.
Hát az is kérdés, hogy az ukránok többsége, vagy bennünk jelentős része, ha 6 köteles, ha nem vissza akarna térni Ukrajnába. Ukrajna hosszú-hosszú évtizedekig még egy félig lerombolt ország marad, akkor is elkezdik újjáépíteni, mert ugye ez nem fog másképp menni, mint üzleti vagy piaci alapon. Jó, az orosz pénzeknek a kamatait föl lehet használni, bár Belgium erősen vonakodik ettől a történettől, tehát fél az orosz bosszútól. Ennek következtében a kérdés az, hogy ezek a társadalmak mennyire fogadják be az ukránokat ilyen tömegben, hogy az ukránok mennyire sajátítják el a helyi nyelvet, és mennyien dolgoznak. Egyébként vannak olyan adatok, hogy például Németországban elég jelentős mértékben vállalnak munkát, tehát befizetnek adót, társadalombiztosítási jutalékot, stb.
Igen, szerintem nem érdemes alábecsülnünk egyébként az ukrán társadalomnak az ellenálló képességét és az eltökéltségét. Tehát azt gondolom, hogy ez a társadalom 3,5 éve folytat egy olyan önvédelmi háborút, amit senki nem feltételezett róla gyakorlatilag az egész világon. Szerintem, ha van olyan társadalom és ország, aki jelenleg borzasztóan büszke, és teljes joggal büszke is lehet önmagára, az az ukrán. És azt gondolom, hogy nagyon sokan, sőt, sokkal nagyobb számban vannak azok, akik egyébként főleg nőként az Európai Uniós tagállamokban élve is aktívan hozzájárulnak Ukrajna védelmi képességeihez, adományokat gyűjtenek példának okáért és küldenek haza. Tehát nem gondolom azt, hogy akár jelenleg, akár egy tűzszünet után, amikor az újraépítésről lesz szó, itt igazából tömegesen szavaznának ukránok olyan formában a saját lábukkal, hogy akkor inkább még inkább eljönnek az országból, vagy nem térnek vissza. Úgyhogy e tekintetben szerintem egy picit még mindig negatívan ítéljük meg ezt a társadalmat, és nem ismerjük el azt a hihetetlen teljesítményt, amit letettek az asztalra. Másrészt azt gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon érdekes kontraszt van a 2015 utáni menekült hullámokhoz képest, ugye az elsősorban Szíriából, Afganisztánból érkezett menekültekhez, menekült hullámhoz képest. A statisztikák, amik Németországban rendelkezésre állnak, azok egyébként azt mutatják, hogy a 2015 után érkezetteknek is a többsége már dolgozik egyébként a német munkaerőpiacon, de az ukrán védett menedékes menekült státusszal rendelkezőknek a munkavállalási aránya egyébként még jelentősebb, mint a közel-keleti vagy közép-ázsiai háttérrel rendelkezőké, akik 2015 után érkeztek. Ugye nagyon jelentős nemi kontraszt van, tehát hogy még 2015 után elsősorban férfiak érkeztek a közel-keletről, Szíriából, 2022 után dominánsan 60-60x%-ban nők érkeztek egyébként Ukrajnából, sokkal kevésbé tűnnek fenyegetőnek egyébként a többségi társadalom számára is, ezért ne felejtsük el, hogy itt alapvetően nagyon hasonló kulturális háttérrel rendelkező emberekről beszélünk, különösen Lengyelországban, szláv országokban alapvetően még egy minimális kölcsönös érthetőség is fennáll egyébként a nyelvek között, úgyhogy nem gondolom, hogy az integrációval hatalmas problémák lennének. Az tény és való, hogy nyilván a szociális ellátásnak a költségei azok egy olyan kiváló politikai támadási pontot biztosítanak a radikális jobboldal számára mindenhol, ami kijátszható egyébként az ukrán menekültekkel szemben, és erre nyilván egyébként fogékonyak is a társadalmak, de az, hogy itt egyébként komoly integrációs problémák lennének, azt szerintem minden országban tagadhatjuk.
Hát voltak éppen, mármint a dolog kihasználhatóságát illetően, ezt látjuk Nagy-Britanniában, pontosabban az Egyesült Királyságban, ahol ugye Nigel Farage pártja vezet. Tehát ebben a pillanatban megnyerni a választásokat, és hát ez a bevándorló probléma miatt van. Amiről az ember évtizedeken keresztül azt gondolta, hogy milyen fantasztikus nép ez a brit. Egy brit barátommal beszélgettem, és mondtam, hogy hát hihetetlen türelemmel viselitek azt, hogy ekkor embertömeg árad oda. Igen, mondja, Londonban most ebben a pillanatban 20 nyelven beszélnek az emberek. De nem árulta az arca, hogy ez különös ember utálná. Tehát most, amikor a Brexit kitört, és a Brexit óta eltelt időben látható, különösen az utóbbi időben, az egészen megrendítő. Tehát Európa, ilyenkor látja az ember azt, hogy ez nem egy közhely, hogy Európa jobbra tolódik. Mert jobbra tolódik.
Európa jobbra tolódik, ez nem is kérdéses. Igazából nem tudom, hogy mennyire célra vezető azt feszegetni, hogy ez egyébként egy keresleti vagy kínálatoldali eltolódása. Én azt gondolom, hogy ez egy kínálatoldali eltolódás. Nem látok semmilyen olyan racionális politikai szereplőt, aki egyébként megpróbálná elmagyarázni, hogy jó, lehet beállítani, mint ahogy ezt egyébként a radikális jobboldal teszi, hogy kulturális integráció szempontjából szerintük ez a migrációra alapozott társadalmi modell fenntarthatatlan. Senki nem teszi le a másik oldalon, hogy milyen mértékben fenntarthatatlan a migráció hiányára alapozott társadalmi modell, és hogy egyébként mennyire teljesen hazugság alapú az egész narratíva. Egyrészt teljesen tisztán látjuk, hogy Magyarország egy bevándorló ország lett az utóbbi 3-5-8 év során. Tehát vendégmunkások érkeznek kollektív megállapodások alapján tömegével.
Amiket a kormány intézi.
És ez fundamentálisan nem különbözik egyébként attól a vendégmunkás modelltől, mint amiben mondjuk a Német Szövetségi Köztársaság működött az 50-es, 70-es években. Lehet azt mondani, hogy majd hazamennek, és persze a jogi keretrendszer ehhez működik, de azért tökéletesen látjuk a történelmi példák alapján, hogy nem lehet emberektől elvárni, és egyébként szerintem teljes joggal nem lehet emberektől elvárni, akik éveket raktak az életükből abba, hogy egy gazdaságot építsenek, befizettek adót, társadalombiztosítást, mindent, hogy utána egyébként páros lábbal rúgják ki őket abból a társadalomból, amihez aktívan hozzájárultak. Jelenleg az európai társadalmak nemhogy a szociális ellátórendszereik nem lennének fenntarthatók egyébként a a külföldi vendégmunkásoknak vagy bevándorlóknak a befizetései nélkül. De alapvetően, tehát maguk a szolgáltatási szektorok is összeomlanának. Tehát szerintem mindenki, egy mondat, mindenki gondolkodjon el Budapesten, hogy lennének-e ételfutárok, és tudna-e ételt rendelni mondjuk indiai vagy bangladesi vendégmunkások nélkül. Tehát gyakorlatilag nem lennének működőképesek a gazdaságaink, és senki nincs, aki egyébként abba az irányba érvelne, hogy igen, látjuk a nehézségeket, és igen, ki kellene mondani, hogy alapvetően nem a menekült politikára, hanem tényleg a munkaerőpiac által diktált bevándorlási igényeknek megfelelően alakítjuk ezt, de szükségünk van arra, hogy fenntarthatóak maradhassunk.
Végül tudom, hogy egyebek mellett nem bevándorlási szakértő és nem orosz szakértő, ugye? Tehát ezek
igazából szinten... nem értek semmihez.
Ez egy nagyon kellemes állapot, néha nem is igaz. De folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk, miközben Oroszországról beszélünk, két alapvető kérdés, hogy mi történt azzal az országgal, amelyik ugye félig jó, félig hamis analógiák alapján szinte már a hitleri Németországhoz hasonlítható, legalábbis ami az Európa politikát illeti, a területszerzés, stb. Gyarmatosító igény, birodalomépítés, nem akarom folytatni. Tehát mi történt vele? És hogy bírja-e a szarka, amit egyébként most már olvastam meglepődve, G.D. Vance, amerikai alelnök beszélt arról, hogy az orosz gazdaság elég gyengén muzsikál, és az orosz haderő se teljesít úgy, mint ahogy ezt megpróbálja Putyin beállítani. Remélem, hogy ezt elmondta a főnökének is.
Igen, én nem látok nagyon jelentős törést, mert hogy szerintem az orosz geopolitikai gondolkodás gyakorlatilag a 19. század elejétől tökéletes kontinuumba illeszthető. Az, hogy ez igaz...
A cároktól Leninen keresztül, Sztálinig és a máig.
Igen, ez gyakorlatilag egy olyan folyamatos geopolitikai expanzió, ahol igazából az országnak a saját biztonsága csak expanzió által garantálható. És ebben mindig vannak egyébként történelmi léptékű vereségek, amik ezt visszavetik, de igazából az orosz elitnek a gondolkodásában vélhetően ez egy határok nélküli ország. Ugye létezik ez a fajta ilyen bommó, hogy ha megkérnek különböző országoknak az állampolgárait, hogy ugyan rajzolják már le a saját országuknak a határait, akkor a legnagyobb eltéréseket általában az oroszok körében találjuk, hogy ennek az országnak hol is húzódnak a tényleges határai. Oroszország határtalan. Az, hogy mondjuk milyen politikai struktúra létezik, ami az erőforrásokat mozgósítja és mobilizálja ehhez a geopolitikai projekthez. Ez változhat. Egyetértek azokkal, akik jelenleg abba az irányba érvelnek, hogy ez egy erősen fasiszta jeleket mutató diktatúra jelenleg. Az, hogy az orosz gazdaság ezt az expanziót mondjuk rendszeresen nem képes finanszírozni, azért erre is látjuk a történelmi jeleket, mondjuk az 1850-es években elveszített krími háborútól kezdve az 1905-ös japán-orosz háborúig. Tény és való, és ezzel lehetne egy picit egyébként visszacsatolni a nagy történelmi léptékű áttekintésből mondjuk a rövid távú szakpolitikának a szintjére, hogy az ukránok rájöttek, hogy a leghatékonyabban igazából a saját mélységi támadó képességüknek a kibővítésével, ennek a képességnek a megteremtésével tudják a háborút befolyásolni. Az utóbbi hónapokban gyakorlatilag az orosz energiainfrastruktúrára, kőolaj finomítókra, vezetékrendszerekre mért csapásokkal, gyakorlatilag körülbelül az orosz finomító kapacitás különböző adatok szerint 15-30%-át sikerült kikapcsolniuk, ami nagyon nagy mértékben csökkentette egyébként a csapatoknak a gázolajjal, üzemanyaggal való ellátottságát. Több helyen Oroszországban gyakorlatilag belső energiaválság van abból a szempontból, hogy nagyon nehezen lehet üzemanyagot vásárolni. És ugye fölmerült az a kérdés is, hogyha nem lehet finomítani a kitermelt nyersolajat, és adott esetben sikerülne mondjuk az orosz nyersolajexportot korlátozni, akkor mit csinálnak egyébként a saját olajmezőikkel? Úgyhogy Ezért is látszik, hogy a leghatékonyabb módja egyébként Oroszország sarokba szorításának az továbbra is Ukrajna támogatása, és ott is a támadó képességeknek a megteremtése lenne. Nem véletlen, hogy egyébként Putyin most hajlandónak mutatkozik erre a csúcstalálkozóra. Az a híres telefonhívás, amit említettünk a beszélgetés elején, ami megváltoztatta Donald Trump álláspontját, az egyrészt annak szólt, hogy nehogy az amerikaiak tényleg átadjanak Tomahawk rakétákat, és tovább erősítsék ezt az ukrán képességet. Másrészt pedig, hogyha most sikerülne az ukránokat egyébként bele zsarolni egy olyan tűzszüneti megállapodásba, ami mondjuk átadja a Donbaszt, az az oroszoknak is egyébként nagyon jókor jön, pont azért, mert az infrastruktúra támadása miatt az a gazdasági teljesítmény, ami egyébként lehetővé tette a háború folytatását az elmúlt 3,5 évben, és ebben a tekintetben fontos aláhúzni, hogy az európai elemzők és döntéshozóknak a nagy része azért komolyan alábecsülte Oroszországnak a valós gazdasági képességeit, de most azért van motiváció arra, hogy ha lehetne egy szünetet ebbe a háborúba beiktatni, az lehet, hogy Vlagyimir Putyinnak sem jönne rosszul.
Lehet, hogy van olyan deal is, hogy Trump eláll attól, hogy rávegye Indiát, hogy vegyen orosz olajat, vagy ne vegyen orosz olajat, mert ez egy óriási csapás lenne.
Volt ilyen híresztelés a múlt héten a Fehérház közeléből, viszont ezt a híresztelést ezt cáfolták indiai kormánykörökből. Viszont az tény és való, hogy egy kiváló lehetőség lenne például, hogyha Budapest helyett India rendezné meg ezt a csúcstalálkozót, és adott esetben még ezt a Indiára kivetett 50%-os vámkérdését is lehetne tisztázni. Meglátjuk, hogy milyen irányba mennek majd a nemzetközi politikának az eseményei az elkövetkezendő napokban.
Még egy kérdés, ha megengedi. Befolyásolja-e Trumpot, illetve a Ukrajnával kapcsolatos, meg Oroszországgal kapcsolatos politikáját Gáza? Ugye most két helyen van elkötelezve, és az amerikai elnök, aki saját szavai szerint eddig 8 háborút állított meg, hát akkor be kell vallanom, hogy mindig rossz voltam a matekból, mert sehogy nem tudom ezt így összerakni, mindegy. Azt sem tudom összerakni, hogy miért 3000 éves háborús kodást zárra le ő Gázában, már a lezár bármit is. Szóval a Gáza, ami hát szintén nem ígérkezik másnak, mint egy óriási kamunak, amit ott Sharm el-Sheikhben fölépített az amerikai elnök a mögé rendelt európai, meg más világvezetőkkel. Hogyha nagyon leköti, akkor nem lesz ideje, ereje, agya arra, hogy Ukrajnával foglalkozza.
Én félek, hogy nem ezek a következtetések, amiket Donald Trump levon egyébként Sharm el-Sheikhből, hanem az, hogy meg tudja csinálni. Méghozzá az, hogy milyen úton, módon tudja megcsinálni. Nevezetes az, hogy egy nagyon aszimmetrikus, de mind a két félre gyakorolt nyomással, illetve az egyik fél esetében az ő legfontosabb nemzetközi partnereinek az átállításával valami fajta felszínes, de gyors megállapodás tető alá hozható. Tehát én félek attól, hogyha Sharm el-Sheikhből mondjuk a Nemzetbiztonsági Tanácsban vagy a Fehérházban következtetéseket vonnak le, akkor az lesz, hogy kis nyomást gyakorlunk az oroszokra, mint ahogy egyébként ugye Trump azért szintén meghúzta a vonalat, hogy a nyugati part az nem annektálható Izrael részéről. Viszont, mint ahogy egyébként meghatározó volt a közel-keleti megállapodásban az, hogy egyesével azokat a közel-keleti arab országokat és török országokat, akik eddig mondjuk egyfajta menedéket biztosítottak, Hamas vezérkara és tisztikara számára, ezeket ráveszik arra, hogy teljesen lépjenek vissza a Hamasnak a támogatásától, és gyakorlatilag nyomják bele a terrorszervezetet egyfajta megállapodásba. Ebből nagyon könnyen lehet arra következtetésre jutni, hogyha megdolgozzák az európaiakat, és sikerül őket rávenni arra, hogy álljanak el Ukrajna támogatásától, és az európaiak is abba az irányba nyomják Kijevet, hogy hajlandó legyen komoly területi engedmények árán egyfajta rendezéshez hozzájárulni, akkor ez működhet. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem attól kell félnünk, hogy Trumpnak a figyelme megoszlik, hanem attól kell félnünk, hogy milyen rövid távú következtetéseket vonhat le a közel-keleti sikerből, és hogy ezt mondjuk modellként alkalmazva megpróbálja replikálni Oroszország és Ukrajna esetében.
Akkor még térjünk is egy picit Európára. A politikai narratívákat hagyjuk. A valóságos szándék lehet az egy Európa, már áttárgyalt európai nehézségek közepette, hogy Európa belemegy ebbe?
Nem feltétlenül, de a kérdés az, hogy milyen koordináció történhet, mondjuk két oldalú az egy kicsit erős, de mondjuk Ukrajna és az EU 25-26-ok között, és hogy ennek keretében mi az a politikai rizikó és költség, amit Európa hajlandó például a saját transatlanti kapcsolatrendszerében felvállalni. Tehát itt szerintem mindenki számára egy aknamező van. És ezért egyébként nagyon fontos, hogy Zelenszky ott lesz vélhetően, vagy legalábbis digitálisan részt vesz az október 23-ai európai csúcs találkozón, és az, hogy annak ellenére, hogy az oroszok, vagy amellett, hogy az oroszok és az amerikaiak egymással tárgyalnak, folyamatos koordinációra van szükség egyébként ukrán-európai vonalon is. Ami zajlik, a kérdés az, hogy tulajdonképpen mi az az ár, amit Európa hajlandó megfizetni azért, hogy elkerüljön egy katasztrofális rendezést Ukrajnában, tudván, hogyha fellép az Egyesült Államokkal szemben, akkor ennek a rövid távú következményei lehetnek. Nagyon magas vámok, az amerikai biztonsági garanciáknak a megrendülése, és az, hogy ezt egyébként az európai szélső jobb oldal utána hogyan tudja instrumentalizálni a belpolitikában. Látjuk, hogy igazából mindent és annak az ellenkezőjét is egyébként viszonylag sikeresen vetnek az európai politikai eliteknek a szemére. Erre a legjobb példa egyébként az a magyar miniszterelnök, aki aktívan dolgozik azért, hogy Európa ne üljön ennél a tárgyalóasztalnál. Lásd a meghívást erre a csúcs találkozóra, majd pedig egyébként kijelegve húzza alá, hogy Európa mennyire jelentéktelen, hiszen nem ül ott ennél a tárgyalóasztalnál. Tehát komoly belpolitikai tétje és nagyon komoly nemzetközi politikai rizikói vannak annak, hogyha Európa hajlandó legalább részben kiállni Ukrajna mellett, adott esetben a Trump adminisztrációval szemben is.
De ön mondta korábban azt, hogy nem is csak hajlandóságról van szó, hanem hogy Európa önmagában képtelen ellátni Ukrajnát, támogatni Ukrajnát az amerikaiak nélkül. Az amerikaiak lelépnek, akkor...
Így van.
Nem szándékkérdés a dolog innentől.
Így van, és itt jön egyébként még egy nem elhanyagolható morális dimenzió. Tehát ha tudjuk, hogy egyébként maximum pár hónap haladékot tud Európa adni Ukrajnának, akkor mennyiben morális abba az irányba befolyásolni Zelenszkit, vagy az ukrán vezetést, hogy adott esetben ne fogadjon el egy kínálkozó megállapodást. És itt egy történelmi párhuzam. Azt hiszem, hogy ismerjük a lengyel és a csehszlovák történetírásból a nyugat árulásának a tézisét 38-39. Borzasztóan nehéz lesz elkerülni, hogy 2025-2026 ne egy a nyugat árulásának a téziseként menjen bele majd az ukrán nemzeti öntudatba és történetírásba.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Hegedűs Dániel külpolitikai elemző, a German Marshall Fund regionális igazgatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, itt a műsor vége. Bacsa Botond, Simon Erika, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!